Köszöntöm az Arén hallgatóit, a mikrofonnál műsorvezető Hlavai Richárd, vendégünk ma este Plé Csaba, nyelvész, pszichológus, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottságának elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Honnan derül az ki egy kor számára, hogy az, amit tanít a gyerekeinek, az mennyire korszerű, mennyire jól használható ismeretanyag?
Ennek többféle forrása van. Az egyik kap ma Magyarországon a politika és a társadalmi közbeszédben nagyobb hangsúlyt, kiderül a felhasználók felől. Tehát azért az iskolarendszer végén a iskolába jártak jó része valahol elhelyezkedik a munkaerőpiacon, és a munkaerőpiacon kiderül, hogy azok a dolgok, amiket az iskolában tanultak, használhatók-e. De van ennek egy másik tényezője is, és ezt nagyon gyakran elfelejtjük. A mi írásbeliséget használó és néhány száz éve nyomtatást használó európai kultúránkban az iskoláztatásnak nagyon fontos szerepe van abból is, hogy hogyan, mekkora és milyen közösséghez tartozunk, és milyen közös tudásaink vannak, és milyen közös viselkedési elvárásaink vannak. Ugye a viselkedési elvárások, gondoljuk végig, hogy a mai világban mi nem szoktunk az utcán szükségleteinket végezni, sőt, az utóbbi néhány évtizedben nem szoktunk az utcán köpködni sem, és így tovább. Tehát ilyesmiket is gondolunk viselkedési elvárásnak, de olyasmiket is, hogy segíteni szoktunk egymásnak, kitérünk egymás elől, hogyha valaki éppen szalad, és így tovább. Nagyon sok rendszer, és van egy másik oldala, hogy egy sajátos kulturális közeghez tartozunk, európaiak vagyunk és magyarok. A magyar kultúra részévé is válunk az iskolaztatáson keresztül. Tehát ez is egy fontos értékelési szempont, hogy az általános emberi viselkedési normákat és sajátosan egy kulturális közeghez való tartozást mennyire segíti az iskola, mennyire segíti a közoktatási rendszer. Tehát azt szeretném hangsúlyozni, hogy az egyik oldal a munkaerő piac elvárásai, a másik oldal pedig egy társadalmi közösséghez és egy sajátos viselkedési elvárásrendszerhez való tartozás.
Mindabból, amit az imént elmondott, mi az, amit az iskolától elvárhatunk, hogy ezt neki kell megtanítani a következő generációknak?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés a mai információ használati körülmények között megint új ízeket kap. Mindig, amióta iskolázás van, az ember teljes kibontakozása nem csak az iskolának a függvénye. Az iskolában kevésbé tanulunk meg olyasmiket, hogy hogyan kell egy házi bulin viselkedni, hogyan kell lányokat felkérni, hogyan kell hazakísérni, vagy nem hazakísérni őket, és így tovább. Az iskolában nagyon keveset foglalkozunk azzal, hogy mik a kulturált étkezésnek a szabályai, csak legfeljebb a menzán időnként egy ilyen ellenőrző helyzetbe kerül ez elő. Tehát az iskola csak egy részét adja mindezeknek, az elvárásrendszereknek. Azért mondom, hogy a mai világban ez különösen izgalmassá válik, mert a mai világban a általunk, pszichológusok által sokszor deklaratívnak nevezett tudások egy jó része is nem csak az iskolában jelenik meg, nem csak az iskolából kapjuk. Mondok egy-két ilyen példát. Először mondok eljárásokra példát. Természetesen nem iskolába tanulunk meg biciklizni, de legtöbben nem az iskolába tanultuk meg azt se, hogy hogyan kell bekapcsolni egy számítógépet, vagy hogyan kell a számítógépbe behelyezni a pendrive, szóval az adathordozó eszközöket, és hogyan kell kivenni. Ezt legtöbbször nem az iskolában tanuljuk meg. De említettem, hogy deklaratív, hagyományos értelmen vett tudásszerű tudásaink egy jó részét is nem az iskolában tanuljuk meg, hogy kik játszottak annak idején egy ilyen és olyan futballmeccsen. Azt az életből tanuljuk meg. Tehát mindig így volt. És a mai információ hordozó közegek világában egyre nagyobb szerepe lesz két olyan dolognak, amit korábban kevésbé láttunk. Az egyik, hogy mi az iskolán kívüli hordozókból is nagyon sokat tanulunk. Ma megtanulják a gyerekek, mi felnőttek is élünk ezzel, hogy hogyan kell valamire vonatkozó információkat megkeresni az interneten, könnyedén használják, sőt, ha az iskolának itt lehet szerepe, az éppen az, hogy megtanítsa őket egy kicsit éberebbnek és óvatosabbnak lenni. Tudjuk jól, hogy az internet egy olyan közeg, ahol nagyon kevéssé ellenőrzött információk vannak jelen, hogyha beírjuk a mohácsi vészt, akkor arról 12 különböző helyen nem pont ugyanazt fogjuk találni, de hogyha egy érzékenyebb témát veszünk, mondjuk a magyar nyelv eredetét, akkor nagyon sős, és meg kell tanítani a fiatalságot éppen arra, hogy hogyan legyen kriticista ezekkel szemben. De a másik dolog, amit szintén fontos hangsúlyozni, hogy a mai világban egyre nagyobb szerepe van az egymástól való tanulásnak. Ezt úgy szoktuk elegánsan fogalmazni, hogy az iskola egy fölülről lefelé egy vertikális tudásátadási mintázatra épül, ahol van a tanár, aki mindent tud, vagy a tanítónéni, és vannak a diákok, akik semmit nem tudnak, és ennek a helyzetnek a fél év meg az év végére meg kell változnia. Na de ma mi egymástól is tanulunk, mi munkatársainktól tanulunk, a gyerekek pedig egymástól is egyre többet tanulnak.
Hogy kérdezem ugyanezt másként, mert picit erről már beszéltünk, de talán ez felveti azt a kérdést, hogy mi ma, vagy mennyiben változott az meg, hogy mi a legerősebb információ, vagy ismeret beszerzési forrása a gyerekeknek, vagy egyáltalán mik a legfontosabb formásaink? Ez mennyire változott meg?
Ennek a kérdésnek valójában két oldala van. Az egyik az, hogy statisztikailag mit használnak az emberek, és sokkal nagyobb szerepe lett az új nemzedékben az internetnek. 10 évvel ezelőtt, amikor ez még nem volt ennyire elterjedt, nagyon sok vizsgálatot végeztek a londoni egyetem könyvtárosainak irányításával, nemzetközi vizsgálatokat arról, hogy valaki honnan tud egy egyetemista, tehát nem egy átlagos, egy egyetemista honnan tud valamilyen új tudományos információról, tankönyvekből, egyetemi előadásról, évfolyamtársaitól, vagy az internetről, és akkor, vagy a könyvtárból, bocsánat, ezért a könyvtárosok számára ez volt a legfontosabb. És kiderült, hogy akkor, 10 évvel ezelőtt, ha összehasonlítjuk az akkori 60 éveseket az akkori 20 évesekkel, a 20 évesek számára a könyvtárnak egyre kisebb jelentősége lett, és egyre nagyobb jelentősége lett a kollégáknak, vagy évfolyamtársaknak, és az internetnek. Tehát van egy ilyen statisztikai kérdés. Ez Magyarországon is végbe ment, tehát egyre fontosabb forrás az azonnal mindenhol hozzáférhető, úgy szoktuk mondani, hogy digitalizált kultúra. De van egy másik oldala is ennek a kérdésnek, nem csak a statisztika, hanem a megbízhatóság. Melyek a megbízható, melyek a komoly források? Ugye jó néhány száz évig tartott az, amíg mondjuk annak idején a könyvek világában az Enciklopédia Britannica egy nagyon komoly forrásá vált. Ennek ma már vannak digitális formái is, de az eredeti papírforra legalább 200 évig tartott, amíg az mindenki által elfogadott biztos utolsó forrás volt. Legalább 50 évig tartott, amíg a Science és a Nature, két vezető természettudományos folyóirat olyanná vált, amilyen ma, aminek a legnagyobb hatása van, a legbiztosabb információforrás. Ha abban megjelenik egy téves információ, a következő héten azonnal kijavítják, legyen az csak egy elírás, egy mondjuk kémiai képlet egyetlen egy együtthatójába már is kijavítják, vagy egy tényleges statisztikai adat mondjuk valamilyen betegségről. Tehát megváltozott a megbízhatóság kritériuma, és ez nagyon sokszor drámai feszültségeket eredményez a legfiatalabb korosztály számára. Ja, amikor én fiatal voltam, akkor számos hírben, egyedi eseményeknél a televízió és az újság nagy forrás volt. Azt mondták az emberek, hogy de biztos, hogy így van, bemondták a tévébe. Ugye? Ez azt mutatja, ez bemondták a tévébe, hogy a mi nagymamánk nemzedéke számára mondjuk a televízió vagy az újság egy biztos információforrás volt. Hogy mondjak erre egy nagyon tragikomikus példát. Az 50-es években mostanában, mint tudománytörténész foglalkoztam a magyar Pavlov bizottság történetével, ez egy sajátos, a sztálini korban egy sajátos bizottság volt az akadémia keretében, ami Pavlov tanításainak terjeszt. Jó, miközben van mindennek ahhoz, amiről beszélünk, a megbízhatósághoz. És ez nagyon jellemző a korra, a bizottság elnöke, Hetényi akadémikus, a Szegedi Verklinika vezetője, írt egy levelet az akadémia elnökének, hogy a tegnapi Szabad Népből értesültem róla, hogy a bizottság titkárát, XY-t az államvédelmi hatóság őrizetbe vette. Kérem, hogy most nem az érdekes, hogy mi, ha ő is azt mondja, hogy a Szabad Népből értesültem. Ez egy biztos végső forrás volt. Na most a mai világban a források megbízhatósága egy forrongó, ahogy mondjam, helyzetben van. Ön is nagyon jól tudja, a szerkesztő úr is, hogy a rádiók között milyen verseny van abban, nem csak a hírek elsőségében, hanem abban is, hogy melyiket tekintik az emberek megbízhatónak, melyiket tekintik komolynak. Na most a nyomtatott információ és a interneten hozzáférhető információ között az idő, a hozzáférési idő és a megbízhatóság egy sajátos egyensúlya nem alakult még ki. Ez nem egyszerűen az oktatást érinti, de az oktatást annyiból érinti, hogy az új nemzedéket éppen, ezt már egyszer említettem, jó lenne arra tanítani, hogy legyen igényes és válogatósabb, hogy mit hiszel és mit fogad el szó szerintének. Ugye a mai politikai kultúrában, popkultúrában óriási viták vannak a tények utáni világról, és így tovább. Ez a tények utáni világ jelensége maga az azáltal tudott fellépni, hogy nincsenek biztos fogodzók arra nézve, hogy honnan származnak megbízható információk.
De kézzelfekvő, hogy a család mellett az iskola mondjuk lehetne egy ilyen. Az iskola betölti, be tudja ma tölteni ezt a szerepet? Ön szerint a mai iskola be tudja ezt tölteni a gyerekeink életében?
Én szerintem még kevéssé tölti be, éppen azért, mert kevéssé tanítja kriticista gondolkodásra a gyerekeket. Kriticizmuson azt értem, hogy nem valami fanyalgó rosszallást, hogy semmi nem jó a világból, hanem az értékelő, a különböző szempontokat, különböző tényállításnak beállított dolgokat összehasonlító szemléletet. Tehát az iskolának nagy lesz a felelőssége szerintem, pontosan azért, mert annyi különböző információ forrás áll ma a fiatal nemzedék és mindannyiunk rendelkezésére. Az iskolának nagy szerepe kell legyen abban, hogy itt a kritikai elemzőkészséget és a szelektálást tanítsa.
Ugye ennek a mostani beszélgetésünknek az egyik apropója lehetne, vagy az egyik apropója mindenképpen az, hogy az Európai Bizottság a közelmúltban hozott egyfajta ajánlást a tagországok számára, hogy az iskolai oktatásban milyen ismereteket kellene átadni, vagy mifelé kellene elmozdulni. Ez az irány? Tehát ön, ahogy megismerte ezt az ajánlást, ez ebbe az irányba hat?
Ez az ajánlás ebbe az irányba hat. Ennek az ajánlásnak két szempontból óriási jelentősége van. Az egyik az európai, mondjuk így, hogy társadalmi és politikai együttműködés története. Ebben az együttműködésben az oktatás egyértelműen nemzeti hatáskör volt. Nemigen törekedett az Európai Unió vezetése, vagy az menedzsmentje, vagy bármilyen, sem a politikai vezetés, sem a mondjuk így szakmai irányítás, hogy a neveléssel kapcsolatban ajánlásokat fogalmazom meg. A múlt héten kiadtak egy ilyen ajánlást. Ennek három nagyon fontos mozzanata van. Az egyik fontos mozzanat, hogy kiemeli, hogy előtérbe kell helyezni az egész életen át való tanulást, és ez ugye jelszavak szintjén eddig is számos országban, a magyar oktatáspolitikában is megvolt, hogy áttanuló képesek legyenek az emberek, de ez most sokkal nagyobb hangsúlyt kap. Egy másik mozzanat, hogy legalább három dologban előtérbe kell helyezni az oktatásban, meg a társadalom öntudatosodásában is a digitalizációt. Egyrészt létre kell hozni, mondja ez a szöveg, olyan tanulási környezeteket, amelyek felhasználják az új elektronikusan hozzáférhető tananyagokat, szóval új tananyagfejlesztéseket. Egy másik, hogy a diákságot megtanítani ezeknek az eszközöknek a jó kezelésére, és egy harmadik fontos mozzanat, amit előbb már úgy érintettem én, hogy a kriticista szemlélet, hogy megtanítani a jövő nemzedéket arra, hogy élni tudjon az információ önvédelem és az információ biztonsággal, azzal, hogy ne jelenítsen meg magáról például olyan dolgokat, amik kínosak, vagy egy adott esetben akár rossz dolgokra másokat inspirálóak lehetnek. Másrészt, hogy legyen mérlegelő a különböző információs mozzanatokkal. A harmadik mozzanata a közös értékekre vonatkozik, hagy olvassak föl ebből egy mondatot. Ez a hivatalos fordítása a szövegnek. A cél egyrészt a társadalmi kohézió erősítése, másrészt a populizmus, az idegengyűlölet, a megosztó nacionalizmus és az álhírek terjesztése elleni küzdelemhez való hozzájárulás. Ez egy nagyon fontos értékmozzanat, ezt tovább mondja, hogy a különböző származású gyerekeket meg kell ismertetni egymással, a különböző kultúrákat és így tovább. De maga az, hogy a megosztó nacionalizmus és a gyűlöletkeltés úgy jelenik meg, mint egy oktatási érték probléma, mármint a gyűlöletkeltéssel és a megosztó nacionalizmussal szembeni küzdelem, ez egy nagyon fontos új mozzanat. Ennek egyik kibocsátója Navracsics Tibor Magyarországról delegált európai biztos, ma egyébként, éppen ma ennek a mondjuk így kiáltvány, informálisan fogalmazok, ennek a kiáltványnak vagy ajánlásnak a keretében először kerül sor Brüsszelben egy összeurópai nevelésügyi átfogó értekezletre, ahol a legkülönböző országokból politikusok és oktatáspolitikusok próbálják megtárgyalni, hogy ez az ajánlás mi minden következményekkel bír. Magyarországot Balogh Zoltán miniszter úr és az Operaház igazgatója képviseli.
Mindabból, amiről beszéltünk, tehát a megváltozott környezet, az információknak a viszonylag bárhol elérhető egyszerűsége, mit jelent a mindennapi gyakorlatban az iskolák számára? Mennyiben változik, vagy kell, hogy megváltozzon az iskoláknak a szerepe az életünkben?
Nem csak az iskolákról van itt szó, hanem a pedagógusról, a tanítóról, a tanárról. A tanító és a tanár az új információs hozzáférés körülményei között egyre kevésbé lesz a tudások forrása és hordozója. Egyre kevésbé az lesz az érdekes, hogy ő közvetlenül megmondja, hogy milyen tavak között létesít kapcsolatot a Niagara vízesés, hanem rávezesse a gyerekeket arra, hogy ez egy nagyon érdekes téma, hogy a különböző vízmagasságok kiegyenlítése hogyan folyik a természetben, és keressék meg az interneten, hogy hol vannak a nagy vízesések, és utána mutassák be, hogy ezek között milyen eltérések vannak. Tehát sokkal nagyobb lesz a pedagógusok mentori szerepe. Erre a hagyományos tanárképzés és pedagógus képzés még kevéssé készíti fel a tanárokat, és szerintem a tanár továbbképzésnek is egy nagyon fontos oldala kell legyen, hogy ezt a mentori oldalt, az, hogy hogyan lehet elősegíteni, hogy a tanár az információ keresés, a kritikai értékelés, és az önállóság, mert a diák önállóságnak egy irányítója és szervezője, és nem egyszerűen a tudások átadója legyen.
Hogyan lehet azt meghatározni, hogy a tanárokat egészen pontosan, tehát hogy ezt a szerepet hogyan lehet körülírni a tanárképzés, vagy a tanítóképzés során? Ezt azért kérdezem, az én feleségem elsősöket, másodikosokat tanítónő 30 éve, és azt mondja, hogy alapvetően látszik a gondolkodásmódnak a megváltozása, az ismeret befogadás feldolgozásnak a megfogalmazása, vagy a módosulása. Szóval ön szerint hogyan lehet a tanárképzésben ezt leírni, hogy mi ez a szerep, amiről a most beszélt?
Igen. Biztos, hogy ha már a alsótagozati tanítónőt említette, biztos, hogy az iskolának az a szerepe, hogy az iskola kell hozzáférést adjon az alapvető kulturális kódokhoz, ezen a írás, olvasás, számolás, hangjegyolvasás, éneklés, rajzolás, ilyesmiket értek. Ez a szerepe megmarad. Bár ebben a tekintetben is óriási viták vannak, én annak a tábornak a híve vagyok, aki szerint írni, olvasni, számolni igenis meg kell kézzel tanulni, és nem hiszem azt. Vannak olyan, hogy mondjam, jövő álom, elképzelések, amik azt mondják, hogy egyszerűen billentyűzeten kell megtanulni írni a gyerekeknek, ez szerintem nem helyes. De visszatérve a kérdésre, tehát hogy ebben a közegben mit tud, hogyan lehet a tanárképzést meg a pedagógus képzést átalakítani, szerintem sokkal nagyobb szerepe kell legyen a nem elméleti szinten megfogalmazott ilyen szócséplisken élő gyakorlatnak, hanem a tényleges gyakorlatnak. És biztos, hogy itt nagyon nagy szerepe lesz az új, most jelenleg Magyarországon érvényben lévő pedagógus képzésben a külön plusz gyakorló évnek. És nagyon nagy szükség lenne arra, hogy a gyakorló évet vezető iskolák is. Ezek már nem egyszerűen az egyetemekhez, meg a főiskolákhoz egykor kapcsolódó gyakorló iskolák. Sokkal több intézményen van szó, mert minden pedagógus jelöltnek el kell elvileg töltenie egy évet pedagógiai intézményben, és arra lenne szükség, hogy itt nagy felelősséggel ténylegesen a felelős szerepet sajátítsák el. Tehát ne egyszerűen nézzék a vezetőtanárt, hanem valójában nekik legyen felelősségük az, hogy ő most hogyan tanítja mondjuk a tízes átlépést a számtan foglalkozásban, és így tovább. Most visszatérve, hogy biztos, hogy a legkisebb gyerekektől kezdve nagyon sok olyan feszültségre fel kell a pedagógusnak készülnie, hogy a gyerekek máshonnan hoznak információkat, és azzal szembesítik én, de hogy ez nem így van, tanítónéni, mert tegnap láttam az interneten, hogy ez nem így van, és így tovább. Én szerintem a tanítási gyakorlatok során azt is meg kellene tanítani a jövendő pedagógusoknak, hogy a kívülről származó információk ne letorkolás tárgyai legyenek az iskolában, tehát a foglalkozásokon, órákon, bármin, hanem feldolgozásnak a tárgyai, hogyha a pedagógus tudja, hogy az, amit a gyerek behozott, az biztosan nem igaz, vagy valaminek a félreértelmezésén, félig látásán, félig hallásán alapszik, akkor hogyan lehet ezt úgy helyre tenni, hogy közben én nem akarom az ő információ behozási ambícióit legtorkolni, hogy te csak ne szólj bele, onnan tudod te, és így tovább. Tehát itt egy toleráns attitűd alakítására van szükség, és arra, hogy megtanulja a pedagógus, hogy magán az iskolai foglalkozásban sokszor több helyről származó információkat kell egyszerre kezelni a gyerekekkel együtt.
Ez a generációváltás mennyire tud ön szerint folyamatos lenni, anélkül megtörténni, hogy valami nagyobb ugrás vagy nagy megrázkódtatás lenne egy-egy generáció számára? Most alapvetően a gyerekekre gondolok, tehát hiszen itt ugye két generáció találkozik, egyre nagyobb úgy tűnik a távolság. Hogyan lehet ezt anélkül megtenni, hogy itt generációk esetleg vesztesek lennének?
Igen. Ebben nyilván van egy olyan mozzanat is, hogy a idősebb felnőtt generációnak is szüksége van arra, hogy megismerje azokat az információs közegeket, meg azokat a szerzési módokat, amikkel a gyerekek élnek. Ez nem azt jelenti, hogy ő neki is csinálni kell. Neki nem kell pad alatt SMS-eznie, de meg kell ismernie, hogy mi lehet az, amit ezek csinálnak. Ugye? Tehát a információ technológiát tekintve, meg a mondjuk ifjúsági kultúra témáit, meg közegeit tekintve, nagyon fontos, hogy a pedagógus ne csak úgy hallomásból, vagy elítélő rossz indulattal foglalkozom már, mint hogy ez ide nem tartozik, ezt ki kell iktatni a világgal, világból, mint az iskola világából, tehát az iskola világába bekerülő más információ forrásokat a pedagógusnak is tudnia kell, hogy ezek vannak.
Bré Csaba, nyelvész, pszichológus, akadémikus, az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának elnöke, az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.